2021. november 2-án kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székelymustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Mivel nincs egyértelmű törvény, sok kellemetlenséggel néznek szembe a közbirtokosságok. Andorkó Ferenccel, a Felsőrákosi Közbirtokosság elnökével beszélgetünk.
A közbirtokosságra szóló egységes törvény az nincsen. Van egy irány, de mindenki különbözően működik, a könyvelő különbözően könyves, az ellenőrök pedig úgy ellenőriznek, hogy ők akarnak.
Jövőre megnyithatja kapuit a Gyergyó remetei tejporgyár. Derecki Szilárd gazdasági igazgatót kérdezzük.
Most jelen pillanatban az épület korszerűsítése, felújítása zajlik, ugyanakkor a technológia megrendelésre került, és a technológia leszállításáig a technológia gyártó által kért feltételeket próbáljuk megteremteni.
A minőségi zöldséget keresik a vásárlók, a Csikarszfalvi Gidró Lehel zöldségtermesztő válaszol kérdéseinkre.
A zöldséget mindig el tudjuk adni, általában minden mindig, csak van, amikor később kinyúlik egészen, késő tavaszig.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A megelégedett hűséges vásárlók tartanak fenn egy vállalkozást, tudjuk meg a Kénosi Mózes Enikőtől.
Kialakult egy vásárlóközösség, a termékeinket már régóta ismerik, meg vannak elégedve, és van, hogy már előzőleg felhívnak, hogy miből és mennyit szeretnének vásárolni.
Ha több lábon állunk, akkor könnyebben átvészeljük a nehezebb időszakokat is. Simó Sándor gyulakúti méhészt hallhatják.
Voltak évek, mikor ebből meg lehetett élni, de az utóbbi években viszont kellett más lehetőségeket is keresni a pénzforráshoz, mert elég gyenge évek voltak.
A szépvízi száraz tésztát sokan kedvelik, a formákban azonban van eltérés egyes régiók között. Véli Nagy Péter vállalkozó.
Minden vidéknek megvan a hagyományos tésztaféléje, amit szeret. Például Marosvásárhelyt nagyon sok fodros kockát fogyasztanak, meg tarhonyát. A Székelyföldön megy a csiga, Székelyesen a bordás tészta. Szóval az igényeknek megfelelően alakítsuk a termelést.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Thank you.
Andurko Ferenc vagyok, a Felső-Rákosi Közbirtokosság elnöke.
Mekkora területen gazdálkodnak?
1878 hektár, amiből 1378 hektár erdő, azon felül pedig legelő.
Milyen minőségű? Lehet jó gazdálkodni?
Jó középminőség. Hát gazdálkodni odafigyeléssel igen lehet, de nagyon nagy odafigyeléssel.
Ez mit jelent?
Ez az, hogy például a mai nap a terveinket háromszor gondoltuk attól. Amit reggel akartunk csinálni, 5 percenként változott, úgyhogy nagy odafigyelés kell, plusz sok külső tényező van, ami megváltoztatja az embernek a tervét, amit nem lehet kiszámítani, úgymond.
Hány tagja van a közbirtokosságnak?
Na most ebben a pillanatban a hagyatékok folynak keményen, azt jelenti, hogy ebben a pillanatban az utolsó nyilvántartás szerint 400-at meghaladtuk.
Ők mind felsőrákosi lakhelyen rendelkeznek, vagy önök is küzdködnek azzal a problémával, hogy most már egyre több a nem rákosi tag?
Ezeknek kb. 70%-a felsőrákosonak is, egy 30%-a pedig elszalmazott idegenbe él.
Gondolkodtak-e azon, hogy mi lesz hosszú távon, hogyha egyre több lesz a nem rákosi, akkor mi lesz a közbirtokosság sorsa? Mert azt azért találták ki, hogy a vagyon itt maradjon a közösségnek, de hogyha már mindenhol tagunk lesz, akkor mi lesz?
Hát igen, ezért távlatilag gondolkoztunk, de megoldás ebben a pillanatban nem látszik. Az egyik probléma ez, viszont a másik az, hogy felaprózódnak, feldarabolódnak a közbirtokossági jogok. Az jelenti, hogy árulnak az örökhagyók, jönnek a gyermekek, ugye persze idáig még többen vannak. Ritka az az eset, amikor egy helyre megy az öröklődés, inkább oszlik itt nálunk. Azt pedig hosszú távon nem lehet megmondani, milyen következményei lesznek, de nem fog jól lenni, az biztos.
A fa az olyan, hogy lehet vele gazdálkodni? Vagy vannak olyan részek, amit majd esetleg évek múltán tudnak termelni?
80%-a az almanyuknak bükkből áll. Igen, lehet gazdálkodni, ahogy az elébben említettem, odafigyeléssel.
Mennyire jelent gondot ez a Szumál 2-es program? Okoz ez fejfájást? Nem azért, mert ki akarnák kerülni, hanem esetleg a vágási területen nincs jel, nem úgy tudják kezelni, ahogy kellene, és akkor ellenőrzés van, meg félreértés van. Ez mennyire nehezíti a munkájukat?
Hát a Szumál 2 kezdetben nagyon nehezen indult februárban, viszont most úgy döcük. Ez, ha működne, ez nagyon jó lenne. Viszont az van, hogy sokszor nem működik, nincsen jel, bizonyos technikai dolgok miatt nem működik, és az pedig gondot okoz. Kikerülni sajnos nem tudjuk, mert ugye mi azért vagyunk közbíróság elnökök, hogy a törvényeket betartsuk, és betartassuk, ha értik együtt vele, ha nem. Itt az a gondjaink, hogy a törvényeket elméleti emberek hozzák nem gyakorlati szemmel nézik. És akkor itt a gyakorlatban, a mindennapokban küszködünk vele.
Fatolvajokkal is kell küszködni?
Igen, azokkal is, de nem nagy mértékben. Elmondhatom, hogy itt nálunk a falopas kisebb méretű.
Miért itt is szereznek, mint Hargita megyébe?
Lényegében igen, szerzés, lopás az ugye nagyjából ugyanaz, de viszont próbálok odafigyelni, hogy a kevés joggal rendelkező személyeket próbáljuk úgymond cédulás falval kisegíteni. Próbálok a lehetőség szerint odafigyelni, hogy ne legyenek rá kényszerű, vagy lopjanak.
A tagok amúgy tűzifát azt kapnak, jut mindenkinek?
Kapnak, viszont az időjárás viszontagsági sokszor késleltetnek. Ez pedig nagyon megnehezíti a tűzifa kiosztását. Ugye, aki itthon hátra menjen a kertbe, két nap esik az eső, 30 nap szép idő van, akkor este felé üllassa, hogy igen, lehet dolgozni. Viszont az erdőn egy egész másabb helyzet van. Oda a nap nem süt be, későre szarod fel, úgymond a sár, nehezen lehet dolgozni, és akkor így időjárás viszontagsága miatt sokszor bizony későnk a kiosztása.
A járványhelyzet még lassított ezen a folyamaton?
Hát igen, a járványhelyzet egy lapától még rejött, igen, erre. Azt jelenti, hogy tavaly évünk nagyon kemény év volt.
A közbirtokosságok úgy vannak tekintve, mint a pénzelzsák. Sokan tartják-e a markukat itt Felső-Rákoson, hogy ide egy kicsi segély, oda egy kicsi segély?
Hát igen, ez a pénzelzsák fogalom, ez kívülről nézve nagyon jól működik. Egy kis embernek ez így is tűnik, így is néz ki. Viszont belülről nézve egész másabb nehézségekkel küzdünk. Például Felső-Rákoson a közbirtokossági tagnak joga van, de kötelessége semmi. Azt jelenti, hogy joga van ahhoz, hogy megkapja a járulékat, joga van az, hogy elvárja, de viszont semmi kötelessége nincsen. Kívülről nézve ez olyan szépen néz ki, hogy igen, ott vannak, egész nap ülnek az irodába, a kocsikkal mennek körbe kereken, viszont nem így van. Mindent kell működteni az, hogy működjön. Sokat kell úgymond együtt magunkat, egymást a kollégákkal, kolléganőkkel, hogy eredményesen tudjunk dolgozni. És nem beszélve, ugye a kis tényezők egész ellentmondnak, és nem azt tudjuk csinálni, amit mi akarunk. Ha azt tudjuk csinálni, akkor biztos, hogy másabb lenne. Talán a közbirtokosság a legnagyobb gondja az én véleményem szerint nincs egy egységes törvény. Cégnek nem cég, egyesületnek nem egyesület, részvénytársaság nem részvénytársaság. Van egy működés alapszabályzatunk, ami már nagyjából elavult, hogy így mondjam, ezelőtt 20 évvel születtek úgy. Általában nagyjából elavult, a törvények felülmúlják. Azt jelenti, a működési szabályzat szerint csak részben tudunk dolgozni. Vannak törvények, a közbirtokosságra szóló egységes törvény az nincsen. Van egy irány, de mindenki különbözően működik, a könyvelők különbözően könyves, az ellenőrök pedig úgy ellenőriznek, hogy ők akarnak. Mivel nincs leírva, nekik sincs könnyű dolgozni. dolgunk, az biztos, mert sokszor ugye ellenőrzés során észlelem, hogy bizonyos kényes témában megtorpannak, kényesen kezelik az ügyet, de ez van. Itt nagyon hiányozna a közbirtokosságokra szóló törvény, ami szabályozza a működést.
Sok helyen a civil szervezetek, az egyházak tartják a markukat, nem tudom, jogosan, nem jogosan, mert hát végülis a közösségért van a közbirtokosság is, akkor önök kint tudnak segíteni, hogyha önökhöz fordulnak?
Mi általában szoktunk segíteni mindenki. Szoktunk segíteni a rászorult betegeken, szoktunk segíteni a sporttól. Egy azon is segítettünk az utóbbi időben, kicsit a járvány miatt nálunk se rúzsás a helyzet, anyagi részre gondolok. Úgyhogy kicsit most megtorpontunk, de viszont segítettük, és úgy érezzük kötelességünk, hogy segítsük.
Amellett, hogy a közbirtokosságot irányítja, gazdálkodik is. Nagy területen?
Legelőstől, szantól, mindenfele 35 hektár.
Ezek jó minőségű földek? Megéri rajta gazdálkodni?
Hát, hogy mennyire éri meg, az úgy van vele, hogyha az ember mindent számít, akkor nem érdemes dolgozni. Azt jelenti, hogy egyszer szeretetből indul az egész, de végül is csak megéri.
Mit kell termeszteni, hogy a számítások bejöjjenek?
Mondjuk az én esetében úgy még inkább állatenyésztéssel foglalkozok. Próbálom termeszteni azt a terményt, amit az állatokkal felejtetek.
Van sok állat?
Sok az volt, most viszont kevesebb van, úgymond eladtam őket. Húsfajta, jóan vannak a szafolkféle angol húsfajta, és a szájén kecskeim, ami Svájcból eredő tejelő kecske.
Értékesítési gond van-e? Vagy azért adta el, mert nem úgy lehetett értékesíteni, ahogy szerette volna?
Azért adtam el, mert már nem bírtam csinálni. Úgyhogy ez az igazság. Értékesíti gondok ez idáig voltak. Most az idén talán változott egyet a helyzet. Mivel az állatészám megcsökkent nagyon, az idén úgy a bárány arra fennem ment, mint a tejára.
Bizonyára bármilyen kevés támogatást kapnak, az jól jön. De hogy kellene, vagy min kéne támogatni a gazdát, hogy kedvet kapjon az állattartáshoz, a termesztéshez?
Ez jó kérdés. Hát lényegében a múltba visszafutunk, amikor nem volt támogatás, volt piac, akkor ugyanígy voltunk. Én személyesen ugyanígy voltam. Azt jelenti, hogy a támogatás nélkül most ebben a pillanatban egy gazda nem tudna létezni. Az eladás a legnagyobb gond, külföldről hozzák a mindenféle fajta árut, amit nem szeretnék minősíteni. A vásárló is pedig az, hogy elmegy az üzletbe, az üzletláncokban megvásárolja az olcsót, nem a jó. És én szerintem itt is probléma van, hogyha egy helybéli ember helybéli gazdától vásárolna, akkor lehet, hogy a helyzet egy kicsit másképpen állna.
Nem velünk van a baj, hogy ahelyett, hogy megvennénk a szomszédtól a húst vagy a terméket, inkább elmegyünk és olyantól vesszük meg, akit nem is ismerünk. Vagy imádjuk tologatni a szekeret a nagyáruházba, vagy mivel magyarázható ez, hogy ennyire nem látjuk, hogy mi a valóság?
Én szerintem velünk is baj, de viszont a zsebünkkel is az. Én úgy gondolom, hogy sokan megvásárolnak a jó minőséget, csak nincsen pénzükre. És akkor inkább azt az utat válaszolják, hogy elmennek, megveszik azt, amit kapnak, és azt fogyasszák, mert nincs más lehetőségük.
Akkor meddig lehet ezt a gazdaságot így fenntartani? Mert egy idő után csak elmegy a kedve ettől, főleg úgy, hogyha még máshol is kell dolgozni.
Hát a gazdaságot fenntartani, mondjuk az attól függ, hogy ki milyen célból folytassa. Aki szeretetből csinálja, az addig, amíg bírja magát és tud mozogni, addig fenntartson. Aki csak a haszonét csinálja, annak a kérdőjel bármikor fel van téve, hogy mikor teszem pontot a végére.
Több lábon kell állni, hogy ha egyik nem megy, a másikkal is foglalkozzunk, vagy jó, hogyha egy valamivel foglalkozunk, de akkor nagyon.
Hát az nagyon jó lenne, hogyha egy valamivel foglalkozik az ember, és abból meg tudna élni. De sajnos itt úgy vagyunk, hogy több lábon kell álljunk ahhoz, hogy valahogy létezhessünk.
Andorkó Ferencet, a Felsőrákosi Közbirtokosság elnökét hallották, most Kerestély László énekel.
Ez a barna kislány, de csinos, barna piros arcát csatolom, vígan élem, élem világ. Barna piros arcát csatolom, vígan élem, élem világ.
Berecki Szilárd vagyok, a leendő tejporgyár gazdaságigazgatója.
Mikor indul be a termelés itt Jelgyó Remetén a tejporgyárnál?
A tejporgyár termelését úgy tervezzük, hogy jövő év harmadik negyedében szeretnénk elindítani. Igazából akkor szeretnénk az első liter tejet megvásárolni a gazdáktól.
A munkálatok most hol tartanak?
Most jelen pillanatban az épület korszerűsítése, felújítása zajlik. Ugyanakkor a technológia megrendelésre került, és a technológia leszállításáig a technológia gyártó által kért feltételeket próbáljuk megteremteni.
Azt már tudják, hogy mekkora körzetbe fogják gyűjteni a tejet?
Nyilván az óriási lesz, mivel a napi kapacitásunk az ilyen 54 ezer liter feldolgozása lesz, és itt kimondottan biotejről beszélünk. Most jelen pillanatban a Székely megyék nagyjából 34 ezer liter biotej előállítására képesek, vagy nem tudom, hogy mi a jó szó. De a tárgyalások hatására nagyon sok gazda elkezdte már a biominősítés megszerzését, úgyhogy bízunk benne, hogy amire oda kerülünk, hogy a termelés is elindul, arra ez a szám ez jóval nagyobb lesz.
Kimondottan csak tejporban gondolkodnak, vagy más termékekben is?
A végső termék, amit elő fogunk állítani, ez a csecsemő tápszer, ami régebb is itt elő volt állítva, és aminek nagyon nagy híre volt.
Ezeket a régi recepteket tudják majd alkalmazni, vagy teljesen újban kell gondolkodni?
Nem, egyértelműen a régi recepteket fogjuk használni, az, ami már jól bevált, azt valljuk, hogy ami jól működik, azt nem kell elrontani.
Hova kerülnek majd el a termékek?
Természetesen egy nagyon komoly piackutatás előzte meg ezt a dolgot. A kollégáink nagyon-nagyon nagy munkát fektetek abba is. A terméket eladni pedig nemzetközi piacokon is szeretnénk, nem csak a hazai piacot lefödni ezzel, mert a napi kapacitásunk az elég nagy. Tehát amit elő tudunk majd állítani, azt a nemzetközi piacon szeretnénk eladni.
Annyi biotej nincsen napjában, legalábbis még. Akkor azt jelenti, hogy külföldről is kell hozni tejet?
Nem szándékszunk, tehát csak a helyi gazdáktól szeretnénk ezt megvásárolni, és abban bízunk, hogy amire a termelési kapacitásunk eléri a maximumát, addig a helyi gazdák is képesek lesznek előállítani azt a mennyiségű biotejet, amire nekünk szükségünk lesz.
A többi tejfeldolgozó, aki már működik, azok hogy néznek önökre? Mert bizonyára konkurenciát látnak önökben.
Nem feltétlenül vagyunk konkurencia, mert mi kimondottan biotejet keresünk. A legtöbb felvásárló vagy tejfeldolgozó, ők nem kérik a biominősítést.
Lesz repülőtér is. Ez mennyire fogja segíteni önöknek a munkáját?
Bízunk benne, hogy nagyon. A repülőtér az nagyon sok célt szolgálhat és szolgálni fog. Itt elsősorban a tudást idehozni és a terméket innen elvinni. Ez egy nagyon fontos feladata lesz a reptérnek. Meg egy olyan infrastruktúrális csatorna, ami eddig nem létezett. És sajnos azt tudjuk, hogy a székelyvárosokat és a településeket, konkrétan Gyergyő-medencét megközelíteni autóúton elég nehézkes bárhonnan is. Úgyhogy ezt az utat szerettük volna ezáltal lerövidíteni, és megadni az esélyt arra, hogy a termékeink minél hamarabb bejussanak a világ bármely pontjára, ugyanakkor mindenkinek lehetőséget adni arra, hogy nagyon hamar ide eljusson hozzánk, és megnézze ezt a gyönyörű vidéket.
Amire beindul a tejporgyár, a repülőtér is üzemképes lesz? Vagy az a projekt hol tart?
Igen, bízunk benne. A repülőtér most olyan fázisban, hogy a kifutópálya az elkészült, most a kifutópálya melletti részeken dolgozunk, a vízelvezetésen, a csatornázáson és egyéb ilyenen is. Természetesen, amikor ezzel végeztünk, akkor kezdődik majd a működési engedély beszerzése, ami után az megvan akkortól. Ez a projekt is teljes mellbedobással segítheti a környéket.
Főleg áruszállításra fogják használni, vagy személyszállításra is?
De elsősorban a cégcsoport érdekeit kell majd kiszolgálja, itt a személyszállítást jelent elsősorban, de ugyanakkor a termék elszállítását is.
Ha minden igaz, akkor nem csak repülőtér lesz, nem csak tejporgyár lesz itt a közeljövőben, hanem más vállalkozásban is gondolkodnak. Pontosan miben?
Igen, gondolkodunk több vállalkozásban is, más megoldásokban is. Itt megemlíthetjük a liofilizáló üzemet, ahol a vadonból begyűjtött bogyós gyümölcsöket és gombákat szeretnénk liofilizálni, krumpli feldolgozóban is, meg egy szállodában.
Mind itt lesz Gyergyó Remetén vagy a Gyergyői medencében?
Ezeknek nagy része Gyergyó Remetén lesz, de vannak olyan partner cégek, akik ehhez kapcsolódó beruházásokat csinálnak a környéken, a Gyergyő-medencében.
Hasonló vállalkozás itt azért Hargita megyében még van. Például a krumplit, azt kimondottan csak innen a Gyergyő-medencéből gyűjtenék, vagy az is egész nagy területről kerülne feldolgozásra?
Terveink szerint a krumplit felvásárolni Hargita és Kovászna megyéből szeretnénk. Az itt megtermesztett krumpli mennyiség az ennél nagyobb nekünk. Éves kapacitásunk az olyan 66.500 tonna lenne, és ha jók az információink, akkor Hargita és Kovászna megye nagyjából olyan 500.000 tonnát termel. Lesz krumpli a piacon.
Most, hogy van ez a medve probléma, ez például a vadontermő gyümölcsök begyűjtésében mekkora akadályt fog jelenteni? Vagy amire beindul a gyár, addig bizonyára megoldódik ez a kérdés is?
Én úgy gondolom, hogy eddig is volt a medvék mellett is erdei gyümölcs, meg gomba begyűjtés, és ezután is lesz, meg lesz a módja annak, hogy hogy lehet a medvék mellett elhozni a gombát és a bolyós gyümölcsöket az erdőről.
Csak lesz olyan bátor vállalkozó, aki kimer menni a területre?
Bízunk benne, hogy igen.
Berezki Szilárdot, a készülő gyergyóremetei tejporgyár gazdasági igazgatóját kérdeztük az elmúlt 5,5 percben. A folytatásban Csíszér Anna énekel.
Gidró Lehel vagyok, Csikasz falvaró. Zöldségtermesztéssel foglalkozunk és állattenyésztéssel.
Az idei zöldségtermés mit mutat? Jó lett? Vagy az időjárás beleszólt azért egy kicsit?
Az időjárás beleszólt, de ahhoz képest, hogy eleinte túl sok eső volt, utána meg nem volt eső, ahhoz képest szép lett. Legalábbis a krumpli szép lett, a hagyma is, és minden lett.
Sokan panaszkodtak, hogy a krumpli apró lett és kevés. Akkor önök szerencsések Karcfalván.
Igen, nem vitt el a vész, általában esősebb időben elviszi, most egész szeptemberig zöld volt, úgyhogy megnőttek.
Keressük a krumplit?
Igen, most akarom, annyit el lehetne adni. És jó arba.
Mit keresnek, a fehéret vagy a pirossat?
Ez változó. Ki a fehéret, ki a pirossat. Szerintem a piros ízletesebb. De a fehérben is van lisztes, úgyhogy kinek mi tetszik.
Sokszor azt mondják a termelők, hogy ha pirossat kínálunk, akkor fehér kell. Ha fehéret kínálunk, piros kell, mindig más kell, mint amit éppen kínálunk. A zöldségnél mi a helyzet? Ott is, ha egyenes a murok, akkor görbe kell, ha görbe az uborka, akkor egyenes kell, vagy mi a helyzet ott?
Igen, van a muroknál, és van egy része, meg rá van, hogy ilyen egérfarkú legyen. Minden milyen a murok, szép, nagy, a kicsike, neki egérfarkú kell.
Az milyen?
Ez nem mindig nő meg, ez egy fajta, a berlikumisnak például egérfarka van, de viszont ha a föld kemény, akkor ő kell előködjön, és akkor nem olyan szép egérfarkú lesz. Kicsit meghegyesedik a vége.
Mindig el tudja adni? Például a murkot?
A zöldséget mindig el tudjuk adni. Általában minden mindig, csak van, amikor később kinyúlik egészen, késő tavaszig.
Hogy lehet tárolni? Vagy van valami taktika, hogy kitartson mondjuk tavaszig, és minőségi legyen tavasszal is?
Tárolni azért lehet, nagy tételben nem fonnyad meg, mivel magának őt csinál. Ha zsákmurkot kiszeszek a raktár közepére, az két hét alatt megfonnyad. De nagy tételben nem fonnyad meg. Az egyetlen, ami veszélyes, hogy ne kapja el a fehérpenészt, mert akkor az két hét alatt elintézi, akar mennyi jó.
Értékesítési gond van most, hogy vírusjárvány van, vagy vannak ezek a helyi termékek vására, vagy már otthonról is elviszik a törzsvásárlók?
Otthonról is viszik, most már neten is lehet hirdetni, vásárlókra is, mondjuk a termővásárlók, ezek nagyon jók. Mikor van idő, akkor hirdetjük, akkor haszon is szállítunk, mikor, hogy.
Gidró Lehel csikkarcfalvi zöldségtermesztő válaszolt kérdéseinkre. Válasszuk a helyi egészséges termékeket, támogassuk a hazai kistermelőket és kézműveseket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Gyere, te barna baj. lakszik az édes anyja.
Márkus Erzsébet énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A daragaluska tésztájába mindig tegyünk egy kevés sütőport, így sokkal finomabb, remegősebb lesz ez a kiváló levesbetét. Szárazbabot érdemes nagyobb mennyiségben vásárolni, adagonként fagyasszuk le, így megakadályozzuk a zsizsikesedését. Töltött káposzta készítésekor béleljük ki az edényt hajszál vékonyra szelt szalonnadarabokkal, így nem ragad le az étel az edény aljára, és még az íze is finomabbá válik. Kemény tojás készítésekor rakjunk a főzővízbe egy pici sót, a gázról levéve hideg vízben pihentessük pár percig, sokkal szebben le tudjuk szedni a tojás héjat. Leveseket, pörköltöket csak akkor sózzuk, ha már félig megfőttek, így sokkal hamarabb megpuhulnak.
Mózes Enikő vagyok, Kénosból jöttem.
Milyen termékkel van itt a piacon?
Lekvárok, szörpök, bivajtejből készült termékek, gyógynövények. Van érdeklődés, mert mi minden hónap harmadik szombatján jövünk havi vásárba. Amúgy kialakult egy vásárlóközösség. A termékeinket már régóta ismerik, meg vannak elégedve, és van, hogy már előzőleg felhívnak, hogy miből és mennyit szeretnének vásárolni, úgyhogy nem hiába jövünk.
Akkor gond az értékesítéssel nincsen. Amit termelnek, nagyjából el tudják adni.
Mondhatni igen, nem vagyunk egy nagy termelők, bivaj tej terméket készítek. Amúgy is a bivaj nem ad olyan sok tejet, de amit feldolgozok, azt el tudom adni, tudom értékesíteni.
Hányféle sajt készül bivajtejből?
Rengeteg féle. Vannak érlelt sajtok, friss sajtok, vannak forrázott, fűszeresek, füstöltek, joghurt, vaj, tejföl. Penészes sajtokat is készítünk, faszenes, kamember penészes, hát amire igény van, mindent.
Ilyen saját recept szerint készül valami, ami kimondottan kénosi recept?
Van, ami saját fantáziám szerint, amúgy a sajta megszokott módon készül, csak a fűszerezés az más, azaz én fűszerkertemből szokott általában, és az én ízlésem szerint.
Szörpök, lekvárok is vannak. Vannak gyümölcsös? Van ahonnan ezeket készíteni? Vagy kell vásárolni is hozzá gyümölcsöt?
Van ribizli ültetvényünk, vannak gyümölcsök, de amúgy sok mindent felvásárolunk. Elején még volt rá idő, hogy a csipkebogyót is megszedtük, a somót is, de most már erre nincsen idő. Amúgy egymagam dolgozom, a férjem az állatokkal, én pedig a tejfeldolgozáson. Nincs nekünk sok időnk, inkább felvásároljuk az erdei gyümölcsöt.
És van gyógynövény is szárítva, az termesztett, vagy az is begyűjtött?
Azokat én szedem. Mondhatom, hogy egyfajta kirándulás. Amúgy nagyon szeretem, és nagyon sokféle van. Én szárítom, én csomagolom, mindent én készítek.
Az elmúlt bő két percben a kénosi Mózes Enikővel készült interjúnkat sugároztuk. Most Farkas András énekel.
Szája édes csúkó
Lapidus Pankitáj.
Simo Sándor vagyok, gyulakutai lakós.
Mióta foglalkozik méhészkedéssel?
2004 óta foglalkozok méhészkedéssel.
A reményeket beváltotta?
Nekem apám volt az első, aki biztatott, jó, hogy ő nem méhész volt, de mi mondta, fogjak neki, aztán neki fogtam 2004-be. Vannak barátom, amelyik egy éve hamarabb neki fogtak, és ennek biztatására én is neki fogtam 2004-be.
Hány családa méhészkedik?
Most jelenleg 175 család méh van, volt ennél több is. Kevesebb is, első években 70-80, 100-ig el. Az utóbbi években felvittük a létszámot.
Emellett még lehet mással is foglalkozni, vagy ez egész emberes tevékenység?
Voltak évek, mikor ebből meg lehetett élni, de az utóbbi években viszont kellett más lehetőségeket is keresni a pénzforráshoz, mert elég gyenge évek voltak.
Kell vándorolni, vagy helyben méhészkedik?
Ebbe kell vándorolni, mindig meg kell keresni azt a virágot, ami mézelő. Lemegyünk a Duna mellé, ahol hamarabb van tavasz, szóval egy-két héttel jövünk fennebb, a Völcsa környéke, Olténia, ott egy héttel később, és itt nálunk még később. Úgyhogy például az akác az olyan, hogy elkaphassuk három virágzást, ha ügyesek vagyunk.
Milyen év volt a 2021-es? Mert van, aki azt mondja, hogy ő meg van elégedve a hordással, van, aki azt mondja, hát nem az az igazi, nem is olyan rossz, de gyűjthettek volna az ő méhei. Mit mond Sándor?
Ha a 2021-es év nekem például egy olyan közepes év volt, elterhettem a tavaly például 2020-ba 180 család méhet, amiből felmaradott volt meg, és avval kellett menjek, ami volt. Máskor viszont ki tudtam válogatni a méheknek a javát, de viszont az utóbbi években hiába válogattam ki a javát, mert úgyse volt honnan gyűjtsenek. Na most lett volna honnan gyűjtsenek, csak gyengék voltak a méhcsaládok, ami megmaradott. És ezért volt nekem egy közepes év.
Elhullás volt a családoknál?
Például a tavaly észrevettük, hogy nagyon nagy a hullás, gyűjtés nem volt, de úgyis a méhek hultak. Az idén viszont nem volt olyan smi, hogy hultak volna, amelyek nem vettem észre.
Gyulakútán is jár a medve, meg a környéken is. Látogatta-e meg az állományát? Kell-e tartani a medvétől is?
Nekem a területem, ahol méheket tartom, az medveveszélyes hely, be van kerít a villanypásztorral. Ott közelébe látták, én még nem láttam. És ne is lássam, az nem jó.
De akkor nem is tapasztalta, hogy szétvert nem, volna, vagy egy kaptárt?
Nem tapasztaltam egyáltalán. Még nyomot se láttam a környékén. Mondják, hogy a villanypásztor az hatásos, mert érzi messziről a medve, aztán nem tudok egyebet mondani.
Értékesítési gondja van, vagy hogyha jó a méz, akkor mindig el lehet adni?
Főleg az idén nagyon jó a mézár, angróba is elég jó megfizetik, mert például a biomézet 35 és 38 lej között kifizetik angróba is. És nekünk ez határozza meg, aki nagy méztermelő, mert itthon nem lehet eladni annyi mézek, tonnákat nem lehet itthon eladni. Viszont a felvásárló az bármilyen mennyiséget megvesz, nekünk most az a jó, hogy felment az ára.
Mindenfajta mézet megvesz ebben az árban, vagy azért valamit kevesebb ér, valamit esetleg több ér?
Nem vesz meg mindenféle mézet ebben az árban, mert megvan az akác, az a legminőségibb méz, annak van a legnagyobb ára. Következik a vegyes mézek, például a havasi méz a legdrágább a vegyes mézek közül, és így tovább, most így lenne az ára.
Hányféle mézet tud előállítani?
Akácot állítottam eddig elő, havasi méz, hásméz, leghamarabb a repceméz.
Mézkészítményben nem gondolkodik? Mert sokszor látom a piacon, hogy van homoktövises, meg ilyen krémmézek, vagy el tudja adni így naturban is ezeket a mézeket?
Én eladom naturban mézeket, mondjuk akik piacolnak, azok előkészítik.
Bővítésben gondolkodik?
Abból a 90-ből most visszacsináltam úgy, hogy az állomány megint 170 körül van, egy embernek ennyi elég foglalkozásnak.
Segítik egymást a méhészek, vagy van egy szakmai féltékenység a méhészetbe is?
Gyulakúti viszonylatban vagyunk egy páron, akik segítjük egymást, és együtt is járunk vándorolni, nagyon jó vagyunk egymással, kialakult ilyen családi barátság közöttünk. Persze vannak, akik félrehúznak más helyre, de vagyunk egy páron, 3-4-en, aki nagyon összetartók vagyunk. És vannak külfalusi méhészek is, akikkel nagyon jó vagyunk, segítjük egymást, amennyiben lehet. Nem jó az, hogy mikor egy területen nagyon sok a méhész, de mi azért meg szoktuk mondani egymásnak, hogy ez van, gyertek, mert megállhattok távol a bitot, sőt, helyet keresünk egymásnak.
Simó Sándor gyulakúti méhésszel beszélgettünk, köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A következő percekben Cseh Judit énekel.
Kis szét madár, ennek a huncutságnak vége már. Szállj el a bús szívemről messze földre, mindörökre te hütlen csapodár. Huncut a májad, zuzát, csalfa vagy, párom is akkor légy, hát majd, ha fagy. Ég veled, édes rózsám, Isten áldjon, azt kívánom, magadra ne maradj. Gompász, gyere ide, prímás, veled a szívem bújjál. jött szépen helyére az eszem. Szépen helyére az eszem, pompáz, gyer ide prímás, veled a szívem búját, ma még eltemetem, tedd rá a hurrabonót, reggelig rakjad, szépen helyére az eszem.
Nagy Péter vagyok, szarasz tisztagyártásra foglalkozunk, már közel 30 éve.
Ez a sikertörténet már a nagy siker, vagy azért ez a járvány bekavart egy kicsit?
Hát a járvány megkopaszt, azért próbáljuk fenntartani továbbra is ezt a szarasztiszta gyártást, hogy ne menjünk ki hagyományból. Tehát 30 év, akárhogy számoljuk. Jó, hogy most visszaesett a termelésünk, mert közben léptek ezek a nagy áruházak. Most kevesebb a kérés, de aki a házias ízeket szereti, az még mindig tőlünk vásárol.
A régi recept szerint dolgoznak, mint 30 évvel ezelőtt? Vagy közbe kellett finomítani is egy kicsit a recepteken?
A recept az a hagyományos liszt, tojás, víz, közben bővült egy kicsit a formaskála, mert ugye minden vidéknek megvan a hagyományos tésztaféléje, amit szeret. Például Marosvásárhelyt nagyon sok fodros kockát fogyasztanak meg, tarhonyát. A Székelyföldön megy a csiga, Székelyesen a bordás tészta. Szóval az igényeknek megfelelően alakítsuk a termelést. Amit rendelnek, azt gyártunk. Brassóban van egy nagy forgalmazunk, Marosvásárhelyen és a Hargita megye. Aztán a forgalmazók, persze a Brassó meg Vásárhely viszi Kolozs megyébe, a Brassói meg Prahova, Kovászna meg környező megyé.
Volt olyan periódus most a járvány alatt, amikor le kellett állni valamiért? Vagy ez olyan termék, ami mindig kell, tehát járvány ide, járvány oda, enni kell?
Hát a tésztával az a helyzet, hogy a nyári szezon az gyenge. Inkább is szeptembertől május végéig van a nagy igény. Aztán ez az évek során, ez örök így volt, hogy jött a nyár, lecsökkent a termelés felére, egyharmadára. A járvány miatt nem volt kiesésünk, sőt, mikor beindult a járvány, akkor olyan nagy volt a kérés, mert mindenki vásárolt fel mindent, hogy nem győztük kielégíteni az igényeket. Mi próbáltunk egészségesebb életmódnak megfelelő tésztákat is gyártani, teljes kiörlésű lisztből meg mindent. A székember azt mondja, nem akar egészségesen élni. Legyen benne, ami kell, amíg élünk, kitart, s ennyi.
Nagy Péter szépvízi szárasztészta készítő vezetett be a szakma kulisszatitkaiba. Most Antal Albert és zenekara muzsikál. Gazdag kínálattal jelentkezik a Székely Gazda novemberi száma. Ennek kínálatát Szilágyi Dalma Orsolya főszerkesztő ajánlja.
A Székely Gazda novemberi számában olvashatnak az érdeklődők az aktuális pályázási lehetőségekről, hogy melyek elérhetőek, mégis melyeknél fogyott el már a keretösszeg, mint például a fiatal gazda pályázat esetében. Betekintést nyerhetnek az agrár digitalizáció világába, ahol általánosan szeretnék bemutatni ezt az ágazatot, megismerkedhetnek a csíkdánfalvi testvérpárral, akik szüleik és nagyszüleik példáját követve gazdálkodnak, és angusz húsmarhákat tartanak. Olvashatnak a jótenyésztésről is, hisz zöld utat kapott nőtt az élő juhok exportja, mi több újabb piacok nyílnak meg a hazai juhtenyésztők számára. Ugyebár a hideg időszak előtt kérdés a méhészetben, hogy takarják vagy sem a méh családokat, így maga a tevékenység pozitív és negatív oldalát igyekeztünk megközelíteni. Az aktuális rovatban a présházakról esik szó, hisz idén nagyon jó volt a gyümölcstermés, amely megmutatkozott arról a nyüzsgésről is, ami a présházakra volt jellemző, nem utolsó sorban pedig a novemberi számban is folytatjuk a fejőberendezés részegységeiről szóló sorozatunk, amelyben a fejőberendezés bizonyos egységeiről számolunk be, hisz ahhoz, hogy megfelelőképp tisztítsuk és használjuk, ismernünk kell a felépítését is.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-eik vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Nemes Sándort hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között Siló Ferenc csikcsicsói gyümölcstermesztővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Szépvízről, a Székely Határőr Emlékközpontból jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Oroszhegyről hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Sárga papucs az ágy alatt, jaj, de régen nem láttalak. Gyere be, gyere be, de gyere be, kacsint csak a két szemedbe.
Gyere be, gyere be, de gyere be, hadd kacsint csak a két szemedbe. Karkon mozdul az ágy alatt, jaj, de régen nem láttalak. Gyere be, gyere be, de gyere be, hadd kacsint csak a két szemedbe. Gyere be, gyere be, de gyere be, hadd kacsint csak a két szemedbe.
Három ürű, nem nagy falka, ez
irány nem nagy fajta. Gyere be, gyere be, de gyere be, hadd kacsintsak a kicemedbe.
Gyere be, gyere be, de gyere be, hadd kacsintsak a kicemedbe. Csíkely csipom az ágy alatt, szerem lélek, de nem szabad. Gyere be, gyere be, de gyere be, hadd kacsintsak a kicemedbe.
Gyere be, gyere be, de gyere be, hadd kacsintsak a kicemedbe. Mi nem néztél a szememben, ha nem jutom az eszembe. Gyere be, gyere be, de gyere be, hadd kacsintsak a kicemedbe. Gyere be, gyere be, de gyere be, hadd kacsintsak a kicemedbe. Gyere be, gyere be, de gyere be, hadd kacsintsak a kicemedbe.
Mátyás Judit és Madaras Gábor énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Karancsi Ajdával és Kis Attilával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Csomából, szállat csiprót fazekakor, mint fejedbe borogatom. Tálat csiprót fazekakor, mint fejedbe